Csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle van reménységem, ő az én kősziklám és szabadítóm. Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Énekmondással dicsérjük tovább Istenünket a 372. dicséret első 6 versével, tehát az utolsó kivételével mindegyik verset énekelni fogjuk. Az első verse a 372. dicséretnek így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Thank you.
mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk most meg, testvérek, Isten szent igéjét tanításunkra, ahogy az szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetéből. A fejezet egészét olvasom. A hosszára való tekintettel kérlek benneteket, hogy leülve, de Isten igéjének szóló szeretettel és odafigyeléssel hallgassuk. Tehát Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetéből így szól Isten igéje. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismernek. Istenednek az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér hozzám vissza üresen, hanem végig viszi, amit akarok, elé célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez, örök jelként, amelyet nem lehet elterelni. A Szent Háromság Isten áldja meg az igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Most gyertek testvérek, fennállva válaszoljunk a mi Urunk szavára, imádkozzunk. Valóban, Urunk, a mi gondolataink nem a te gondolataid, és a mi utaink nem a te utaid. Te szent vagy, örökkévaló és mindenható, mi pedig gyarlók vagyunk, esendők, végesek, és nem tudunk más tenni, Urunk, mint hozzád fohászkodni, hozzád könyörögni, azért, hogy te add a mi életünk reménységét. Nincs nekünk más, Urunk, csak te. Mert önmagunktól mi csak a halált tudjuk választani, önmagunktól mi csak a veszedelem felé tudunk menni, te vagy az, aki meg tudsz bennünket menteni egyedül. Ma is ezért szeretnénk a te lábaid elé esni, és letenni a te lábad elé mindenünket, az életünket, a bűneinket, alkalmatlanságunkat, és tőled kérni mindenre a megváltást. Tudjuk, Urunk, hogy te ezt meg akarod adni, és meg is tudod adni, mert te így gyűjtöd a te népedet a világ kezdetétől fogva. Így hajolsz le hozzánk, így teremtesz bennünket mindig új és új életre. Így adod nekünk az örök élet és a bűnbocsánat reménységét. Hát kérünk téged, Urunk, hogy ma is szállj meg bennünket, áldj meg bennünket a te igéddel. Úgy szeretnénk most csak rád figyelni, csak a Te szavadat hallani, és mégis meg kell, hogy valljuk neked, hogy annyi minden zúg, kattog, kering a mi fejünkben, a mindennapok sok gondja, baja, e világ sok csábító hívsága. Hát hadd kérjünk téged, Urunk, hogy Te csöndesíts el bennünket, Te zárd ki a mi szívünkből e világ zaját, és add, hogy meghalljuk azt a halk és tiszta szót, amivel szólsz ma is hozzánk. Így kérünk, Urunk, hogy védj ma lakozást a mi lelkünkben. Formálj bennünket igéd által, vezess bennünket új és új megtérése, és add nekünk ma is a Te örök életed, örök dicsőséged, reménységét. Így kérünk, hogy légy ennek az Isten tiszteletnek Te a valódi középpontja. Amen. Készülve az ige hirdetésére, a 172. dicséretet énekeljük annak egyetlen egy versével, amely így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben. Isten segítségéért könyörögve az ő üzenetét hirdetem ma köztetek. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében található a 11. fejezet végén a 33-tól 36-ig terjedő versekben, a megnevezett helyen, a római levél 11. fejezetének 33-kal kezdődő szakaszában így szól hozzánk Isten szent igéje. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mély megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mély kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony őtőle, ő általa, és őre áll nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Von Karel Csapeknek egy nagyon rövid kis története, talán még novellának sem mondható, arról szól, hogy egy ember jártában, keltében, télen talál az út közepén egy lábnyomot. Egy pici hó már befötte, de a lábnyomnak a környékén semmi más nem talál, sem odavezető, sem attól elvezető lábnyomokat. Megmutatja egy másik embernek, egy ismerősének, és közösen elkezdenek tanakodni azon, hogy hogyan kerülhetett ide gyakorlatilag a semmiből ez a lábnyom. Első gondolatuk az, hogy talán egy ember hatalmasat ugrott, hogy az út egyik feléről elszökelt, egyet az úton lépett, és a következő lépésével már a mezőn volt. De hát nincs olyan ember, aki ekkorát tudna ugrani. És egyébként meg miért is ugrott volna ekkorát? Aztán jön a következő gondolatuk, hogy talán itt volt az út közepén egy cipő, elkezdett ráesni a hó, és aztán egy kismadárka elvitte onnan. Aztán hamarosan rájönnek arra is, hogy nincs olyan madár, amelyik egy cipőt föl tudna emelni, és hát miért is vinne el egy madár egy cipőt, hiszen sem megenni nem tudja, sem fészket rakni nem tud vele. És azután jönnek a egyre vadabbnál vadabb gondolataik, például az, hogy talán valaki egy léghajóról lelógva, csak azért, hogy megfréfálja őket, egy lábbal megérintette a földet, és aztán tovább repült. De a nyom fölött egy kis fának a vékony ágai vannak, egészen biztosan beleakadt volna a léghajó vagy annak a kötélzete. Ez sem egy lehetséges magyarázat. És az embereink elmennek az úton előre, és vissza sok száz métert, semmit nem találnak, és a végén leroskodnak egy kőre, és közösen megállapítják azt, hogy nem tudnak magyarázatot adni ennek a lábnyomnak az ott létére. Talán csoda történt. És valóban, amilyen banális ez a kis történet, annyira hűen és igazul mutatja meg, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Hogy mi olyan sokszor logikus magyarázatokat keresünk mindenre, érvekkel és értelemmel alátámasztott igazolást szeretnénk minden jelenségre, amit látunk ezen a földön, és hogy milyen nagy zavarban vagyunk, amikor nem tudunk a saját logikánk alapján választ találni ezekre a kérdésekre. És bizony nem csak a földi dolgokkal vagyunk így, hanem sokszor Isten dolgaival is. A rómaiakhoz írt levél, amiből mai igénket felolvastam, egy nagyon átfogó írás a Pál apostolnak. Szokták úgy is nevezni, hogy egy levélbe foglalt hittankönyv. És az egész levél tulajdonképpen egy hatalmas, logikailag és retorikailag felépített érvelés a hit általi megigazulás mellett. Pál ebben végtelenül, logikusan és precízen fogalmazza meg a gondolatait. És még ebben a levélben is eljön az a pillanat, amiről mai igénk szól, amikor az apostolnak elfogynak az érvei, amikor kiüresedik már az emberi logikája, és csak egy hálatelt kiáltás szakad fel belőle, Isten dicsőségét látva. Egy dicsőítés, mert elérkezik arra a pontra, amikor már nincs emberi logikával magyarázat. Amikor már mindaz, amit elmondott, és ehhez tudnunk kell, hogy a 11. fejezetben végig Isten kegyelméről beszél, és elfogynak azok az érvek, amivel már alá tudná támasztani, és amikor Isten megmentő akaratáról beszél arról, hogy hogyan menti meg Isten az embert, akkor elfogynak az érvei, és akkor már csak a dicsőítés marad. És valóban, testvérek, ha jobban belegondolunk, Istennek ez a megmentő szándéka, amiről itt Pál apostol beszél, ez a mi emberi logikánk szerint egyáltalán nem egy észszerű, egyáltalán nem végiggondolható és megindokolható. Ez a kereszt botránya. Mert gondoljuk el, testvérek, hogy mi észszerű van abban, hogy Isten teremt egy világot, teremt benne növényeket, állatokat és embert, aztán hagyja azt az embert bűnbe esni, és a végén megkönyörül rajta mégis. Hát nem lett volna egyszerűen csak nem bűnbe esni? Úgy teremteni meg az embert, hogy ne legyen erre képes? Vagy a másik, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten, és ezáltal nekünk életünk van. Hát mi ez, ha nem botrány az emberi logika számára, hogy a halálból élet támad? És Istennek sokszor a megmentő akaratával így vagyunk mi, hogy nem tudjuk megmagyarázni a mi gondolatainkkal, és csupa olyan kérdést teszünk fel, amik az emberi eszünk, az emberi logikánk szerint maguktól adódnak. De Isten igéje bizony óva is int bennünket attól, hogy erre mi az emberi logikánk alapján keressünk választ. Mert azt mondja nekünk ez az ige, hogy Isten titkait mi nem érthetjük meg teljes valójában. Nem véletlenül olvastam fel Isten tiszteletünk elején Ézsaiástól ezt az egész fejezetet, mert van ebben egy nagyon lényeges mondat, hogy a ti utaitok nem az én utaim. Olyan messzire vannak a ti utaitok az én utaimtól, mint az ég a földtől. És a ti gondolataitok is ugyanilyen messze vannak az én gondolataimtól. Mi nem tudjuk Isten akaratát megérteni teljes egészében. Kicsit olyan ez, mint hogy egy másik népszerű bibliai hasonlattal éljek, ha korsóra akarná megtudni a fazekastól, hogy miért ilyenre formálta őt, vagy miért olyanra. Néhány évvel ezelőtt voltam a gyermekeimmel cirkuszban, és a gyerekeknek a legjobban azt tetszett, ahogy az állatidomár mindenféle állatokkal ilyen kunsztokat csináltatott. Átugráltatta őket karikán, meg felültette őket egy dobogóra, és ez valóban egy hatalmas teljesítmény. Gondoljuk el, hogy egyébként egy ember számára ezek nem túl nehéz dolgok, jó, egy karikán átugrani talán már én sem tudnék, de mondjuk fiatalként még talán tudtam. De felülni egy dobogóra az nem egy olyan nagy kunszt. És az állatoknak mégis milyen hihetetlen munka megtanítani ezeket. És gondoljuk el, testvérek, meg tudnánk-e tanítani egy fókának, hogy értsen egy adiverset? Vagy hogy megoldjon egy egyszerű, egyismeretlenes egyenletet? Valószínűleg egy örökké valóság sem lenne nekünk erre elég, pedig a fóka legalábbis abban hasonlít hozzánk, hogy ő is Isten teremtménye. Ő is véges életű, ezen a világon él, ebben a teremtett világban. És most akkor képzeljük el, hogyha ekkora a különbség az ember és a fóka között, akkor mekkora lehet a különbség a mindenható Isten és az ezen a földön vándorló, véges ember között. Hogy mekkora a különbség a teremtő és a teremtmény között. Mert hogyha ezt igazából végig gondoljuk, akkor valószínűleg a mi szívünkből is csak a hálaadás szavai szakadnak fel. Mert összehasonlíthatatlanul nagyobbak Isten gondolatai, mint a mi gondolataink. Összehasonlíthatatlanul nagyobbak, mint amit mi meg tudnánk érteni. Hát micsoda vakmerőség kell ahhoz, hogy mégis időről időre megpróbáljuk Isten gondolatait, Isten akaratát belegyömöszölni a mi gondolati dobozainkba, a mi gondolati sémáinkba. És mégis az egész egyház történet azt mutatja, hogy mi emberek időről időre ezt próbáltuk meg. Tantételek keretében próbáltuk meg Isten akaratát belegyömöszölni. A skolasztikától kezdve a protestáns ortodoxiáig az egész egyház történet sokszor erről szól. Márpedig a mi emberi logikánk ilyenkor sokszor becsődöl, és át kell, hogy adja a helyét a dicsőítésnek, a felszabadult hálás szívnek. Hát miért akarunk mi Isten akaratából mindent tökéletesen megérteni? Miért gondoljuk azt, hogy mi fel tudjuk fogni Istennek a mindenható és mindenre kiterjedő akaratát? Elsősorban azért, mert a mi gondolkodásunk olyan, hogy ha valamit tudunk definiálni, akkor úgy gondoljuk, hogy a fölött már autoritással bírunk, a fölött már tudunk uralkodni. És hát képzeljük csak el, ahogy kiismertük a fizika törvényeit, képesek vagyunk gépeket építeni, áramot termelni, eljutni akár a holdig is. A mi szolgálatunkba tudtuk állítani ezeket a törvényeket. És bizony a mi emberi gondolkodásunk sokszor úgy van beállítva, hogyha ugyanígy képesek lennénk mi megmagyarázni, és a mi gondolataink keretei közé szorítani Isten akaratát, akkor talán ugyanígy a mi hasznunkra tudnánk azt is fordítani. Ugyanígy a mi szolgálatunkba tudnánk állítani Isten akaratát. Mert megérthetjük, és így a saját hasznunkra fordíthatjuk. Hogy talán tanácsolhatjuk Istent általa. Vagy akár utasíthatjuk is Istent. Vagy talán úgy gondolhatjuk, hogy ha mi tökéletesen megértettük Isten akaratát, akkor rá tudjuk őt venni arra, hogy valami olyat csináljon, ami nekünk jó. És bizony, testvérek, azt kell mondjam, hogy az ember egyik legmélyebb, legősibb bűnös ösztöne jön itt elő, az, hogy magunkat egyelővé tegyük Istennel. Sőt, hogy magunkat Isten fölé helyezzük. Hogy tudjunk utasítást adni neki, hogy el tudjuk mondani, hogy Uram, te most arra kérlek, hogy ezt csináld, és ő biztosan ezt fogja csinálni. Mintha Isten egy ilyen automata lenne, amiben bedobjuk a 200 forintost, és csilingel, és kiadja nekünk az üdvösséget. Mert mi tökéletesen értjük Isten akaratát. És testvérek, Ádám óta ez az egyik legősibb ösztöne az embernek. És sok millió áldozata volt már ennek az ösztönnek. Ha belegondolunk, megint csak az egyház történelemben, hogy hány vallás háború indult már ki csak abból, hogy embereknek egy csoportja azt gondolta, hogy ő már tökéletesen és egészében megértette Isten igéjét. Mert hogyha ő tökéletesen megérti, akkor mindaz, aki egy picit talán más gondol róla, az nem lehet más, csak eretnek, szakadár, üldözendő. És aztán ezen felbuzdulva írtotta egymást keleti és nyugati keresztény, aztán római katolikus és protestáns, aztán sokszor még a protestáns felekezetek is egymást. Mert mind azt gondolták, hogy ők tökéletesen értik Isten igéjét. És ezért ez a mai igénk bizony elsősorban önmérsékletre szólít. Hogy tudjuk, hogy hol van az a pont, amennyit megérthetünk még Isten szavából, és hol van az a pont, amikor át kell, hogy vegye a mi gondolataink, a mi uralkodni vágyásunk helyét, a hálatelt dicsőítés. Amikor véget ér ember a te logikád, és alá kell vetned magadat teremtőd akaratának. Hogy hol van ez a pont? De beszéljünk egy picit a másik végletről is, mert van bizony nekünk ebben a kérdésben más estanciánk is. Vannak nagyon sokan olyanok, akik úgy gondolják, hogy Isten akaratát egyáltalán nem érthetjük meg. És ezért igazából fölösleges is vele foglalkoznunk. Fölösleges tudományt építeni arra, hogy megismerjük Isten akaratát. Fölösleges kutatni, fölösleges a régi írásokat túrni, mert ha én átadom a szívemet Jézusnak, ha én dicsőítem őt naphosszat, akkor ezzel úgymond el van intézve az én üdvösségem. És abban valóban igaza van ennek a gondolatkörnek, hogy mindahhoz, amit Jézus Krisztus a kereszten elvégzett, mi emberként nem tudunk sem hozzátenni, semmit sem elvenni abból. Hogy valóban a mi üdvösségünk teljes egészében az Úr Jézus Krisztus áldozata miatt van, nem pedig a mi gondolataink, a mi erőfeszítéseink vagy teljesítményünk miatt. És mégis azt kell, hogy mondjam, hogy Istennek van akarata azzal kapcsolatban, hogy ismerjük meg őt minél jobban. Hogy keressük, hogy kutassuk az ő akaratát. És nyilván most egy picit visszautalok, a római levél nem csak ebből a pár mondatból áll, hanem ahogy az ige hirdetés elején is mondtam, a római levél egy teljes hittankönyv, amelyik végig Isten akaratát kutatja. És nem azt mutatja nekünk, hogy ez egy fölösleges időtöltés volna, hanem azt, hogy ez igenis kötelessége annak, aki Krisztusban új életet kapott, hogy megismerje minél jobban Isten akaratát. Még akkor is, ha tudjuk, hogy van ennek egy határa, ahonnan tovább már nem tudunk menni. A hegyi beszédben Jézus Krisztus azt mondja, hogy keressétek először Isten országát. A Kolossé levél első fejezetében Pál apostol azt mondja a kolossébelieknek, hogy azért imádkozik, hogy ők tökéletesen megismerjék Isten akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással. És Isten maga is erre indít bennünket. Ha tehát egy valóban Krisztushoz méltó és gyümölcsöző keresztény életet szeretnénk élni, akkor ahhoz elengedhetetlen az, hogy keressük, hogy kutassuk Isten akaratát. Itt van előttünk a Szentírásban, nincs eltitkolva előnk. És mégis olyan kevesen és olyan kevésszer olvassuk, és olyan kevesen és olyan kevésszer próbáljuk meg mélyebben megérteni. Pedig nagyon fontos az, hogy igyekezzünk őt megismerni. Hogy az ő akaratával minél közelebbi kapcsolatba kerüljünk. Mert ha csak dicsőítünk, ha csak hallelujázunk, akkor a mi hitünk csak önmagunk számára marad meg. Már pedig Istennek az az akarata, hogy az ő világosságát meggyújtsuk és világítsunk vele ebben a világban. És a másik fele pedig ennek, hogy Isten akaratának ismerete nélkül mi fegyvertelenek vagyunk a bűn ellen való küzdelemben is. Hiszen hogyan tudnánk azt, hogy mi a bűn, ha nem tudjuk, hogy mihez képest bűn az. Ha nem tudjuk, hogy mi Isten akarata a mi életünkkel kapcsolatban, akkor hogyan tudunk mi afelé menni, hogy Isten akaratának kedves életünk legyen. Ezért életbevágóan fontos és elengedhetetlen szükségünk van arra, hogy megismerjük Isten akaratát. Mert akkor minden egyes kis igazság, amit megtanulunk tőle, az igaz gyöngyként vagy aranyként fog fényleni a mi életünkben. Minden egyes ige, amelyik formál bennünket, az kincs lesz a mi életünkben, amiért mindent odaadunk, ahogy azt a példázatban is teszi a szántóvető. És ennek alapvető feltétele az, hogy keressük, hogy kutassuk Isten akaratát. Mert csak így tudunk megváltozni. Így tudjuk megváltoztatni az értelmünket, ahogy azt szintén Pál a római levélben írja. Mindezek után viszont feltehetjük a kérdést, hogy akkor hol van a határ? Hol van az a pont, amennyit még megismerhetünk Istenben, és meg is kell, hogy ismerjünk, és hol van az a pont, amikor már nem mehetünk tovább, hanem a dicsőítés szavai kell, hogy felhangozzanak a torkomból. Mert meggyőződésem, testvérek, hogy Isten igéje az valóban olyan gazdag, és olyan csodálatos, hogy a mi örök életünk az valószínűleg nagyon sokáig nem fog másból állni, mint az Isten akaratából megismert újabb és újabb igaz gyöngyök, újabb és újabb aranyrögök fölötti örvendezésből. És ebben már, ebben a földi életünkben is belekóstolhatunk. De itt ebben a földi életben annyit ismerhetünk meg Istenről, amennyit ő kijelentett magáról. És tudjuk, hogy Isten akarata, az a teremtett világ értelmes vizsgálatából valamilyen szinten megismerhető, hiszen erről is ír nekünk az apostol. És Isten nagyon sokféleképpen, nagyon sok mindent kijelentett nekünk az ő akaratáról. Megismerhettük őt, mint Izrael megmentőjét, aki kihozta Izrael népét Egyiptom földjéről. Aztán megismerhettük az ő akaratát a mózesi törvényből, a 10 parancsolatból, aminek mindig és mindig új értelme van az életünkben, minden egyes élethelyzetben tud nekünk újat adni, de mégis Isten állandó akaratát, örök akaratát képviseli. És ahogy a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, de ezekben a végső időkben a fia által szól hozzánk. Vagyis a legtökéletesebben magából Jézus Krisztusból tudjuk megismerni Istent. Minden, amit Isten el akart nekünk mondani önmagáról, az Jézus Krisztusban van előttünk. Ő Isten tökéletes kijelentése. Mindabból, amit ő belőle megismerhetünk, abból ismerhetjük meg igazán, hogy milyen Istenünk van nekünk, és mi az akarata az életünkkel kapcsolatban. Mert Isten az ő földi létében, az ő tanításában, az ő szenvedésében, kereszthalálában és feltámadásában mutatta meg nekünk, hogy milyen Isten ő, és mi a mi életünkkel kapcsolatban az ő akarata. Hát milyen Istent ismerhetünk meg Jézus Krisztusban? Ez még sok száz ige hirdetést megérne, hiszen megtért, hitre jutott emberek generációi évezredeken keresztül ezt a kérdést kutatták, de mégis azért néhány sarokpontot azt gondolom, hogy így röviden talán mi is lefektethetünk. Néhány alapvetéssel talán tudunk élni. És ha Jézus Krisztusra tekintünk, akkor benne először is egy hatalmas Istent látunk. Egy olyat, akinek a teremtés hatalma ott van a kezében. Jézus egész földi életét, földi pályafutását minden oldalról csodálatos gyógyítások szegélyezték. És persze sokszor ezek messiási jelek is voltak, hiszen az akkori zsidóság még pontosan tudta, hogy a messiás, amikor eljön, akkor az ő működését csodálatos isteni jelek fogják kísérni, és nyilván ezek ennek is szóltak, de mégis minden gyógyításban, minden olyan csodában, jelben, amit Jézus Krisztus adott, Isten teremtő hatalma mutatkozik meg. És ugyanez a teremtő erő nyilvánul meg ma is, amikor emberek jutnak hitre, amikor emberek élete indul el a haláltól az élet felé, amikor emberek élete változik meg sokszor egyik percről a másikra. Ez Isten akarata, Isten teremtő ereje mindnyájunk életében. És ezt a csodát, ezt mi is megtapasztalhatjuk mindannyiszor, amikor egy ember élete Isten felé fordul, amikor megváltozik valakinek az élete. És ezt azt gondolom, hogy az a jó, hogyha egy gyülekezet nagyon sokszor és sok tagján meglátja. Mert ebben Isten hatalmas teremtő erejének tudunk örvendezni. Aztán másodszor megláthatjuk Jézus Krisztusban Isten hozzánk fordulásának tisztaságát és őszinteségét. Mert látjuk azt, hogy Jézus Krisztus hogyan ment oda minden nyomorult mellé, hogyan vállalta fel az ő sorsukat, sőt, ahogy azt a Filippi levél Krisztus himnuszában olvashatjuk, ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, és emberként élt. Hogy ő felvállalta a mi ember létünknek minden törékenységét, végességét, minden fájdalmunkat, minden betegségünket, és még a halandóságot is. És ugyanakkor azt is látjuk, hogy milyen kérlelhetetlenséggel viszonyult a képmutatás, a hazudozás, a terelés felé. Hogy hányszor kárhoztatta a farizeusokat, akik azt gondolták, hogy cselekedetekkel megválthatják Istennek a kegyelmét. Ezért hát Isten hozzánk fordulásának a tisztaságát láthatjuk ebben meg. Hogy hogyan viszonyul a bűnös emberhez, de hogyan viszonyul ugyanakkor a bűnhöz, magához is. Hogy ő felvállalja a mi ember létünket minden fájdalmával, minden nyomorúságával együtt, hogy valóban emberré vált azért, hogy bennünket megszabadítson. És harmadszor pedig Jézus Krisztusban megismerhetjük Istennek a megmentő hatalmát, a megmentő szeretetét a bűnös ember irányában. És ezt már nem elsősorban Jézus földi életében, hanem sokkal inkább a kereszt halálában láthatjuk meg. Mert hisz Jézus Krisztus azt mondta, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. És ő az életét adta értünk. Azokért, akik legyünk ilyenek, vagy legyünk olyanok, akik mind benne kapunk reménységet. Amikor Jézus megkorbácsolták, akkor a mi bűneinkért szenvedett. Amikor leköpködték, akkor a mi bűneinkért szenvedett gyalázatot. És amikor meghalt a kereszten, akkor is a mi bűneinkért halt meg. És azért támadt fel, hogy nekünk utat mutasson Isten örök dicsőségébe. Hogy mint a feltámadottak első zsengéje, nekünk is megadja azt a reménységet, hogyha ő benne vagyunk, akkor ugyanoda mehetünk, ahol ő van. Mert ő helyet készített nekünk Isten országában. És ma is imádkozik értünk, ma is könyörög értünk, ami mennyei atyánkhoz. Hív és vár bennünket. És nem az érdekli, hogy milyenek voltunk eddigi életünkben, hogy mennyire voltunk jók vagy tökéletesek, hiszen pontosan tudja ő is sokkal jobban nálunk, mint amit mi is tudunk, hogy mi nem vagyunk ilyenek. De azt is tudjuk, hogy az ő kegyelme, az ő megmentő szeretete erősebb mindennél. Hogy az ő hívása, az nem a mi teljesítményünk miatt szól ma hozzánk, hanem azért, mert ő meghalt értünk a kereszten, és nekünk is ez adhatja életünk nagy reménységét. Hát ilyen Istent ismerhetünk mi meg Jézus Krisztusban. Sok kérdésre nyilván nem kapunk választ. Sokszor bizonytalankodunk, sokszor mi is kell, hogy keressük, kutassuk Isten akaratát, sokszor elő kell ehhez vennünk Isten igényét, imádkozni, hogy megértsük azt, és a szívünkbe fogadjuk, és mégis az egyik legszentebb és legfontosabb feladatunk, hogy napról napra egyre többet és többet ismerjünk meg ő belőle. Nem azért, hogy a saját hasznunkra hajtsuk, vagy hogy megpróbáljuk őt a saját akaratunk alá vonni, vagy hogy még szörnyűbbet mondjak, más embereket ostorozni Isten akaratával, hanem azért, hogy ez formáljon bennünket napról napra, hogy valóban kiábrázolódjon a mi életünkön Isten szeretete és hűsége. Hogy minden egyes megismeréssel közelebb kerüljünk hozzá, mert akkor bizony, ha eljön is az a pont, amikor már nem tudunk többet megérteni Isten igéjéből, akkor is egy hálatért kiáltásban szakadhat fel a szívünk, hogy ő tőle, ő általa, és ő érte, ő rá nézve van minden. Ővé a dicsőség most és mindenekké. Amen. Válaszul az ige hirdetésére a 153. dicséretet énekeljük. A 153. dicséretet énekeljük fennállva annak egyetlen egy versével, amely így kezdődik. Ó, mely boldog ember az! Könyörögjünk Istenhez. Mindenható Istenünk, aki Atya, Fiú és Szentlélek vagy, valóban meg kell, hogy hajoljunk előtted, és meglássuk azt, hogy milyen messze vannak a te gondolataid a mi gondolatainktól, és a te utaid a mi utainktól. Olyan hatalmas szakadék van közöttünk, hogy azt mi emberi oldalról, emberi ésszel, emberi gondolatokkal vagy teljesítménnyel soha át nem ugorhatjuk. Mégis hálatelt szívvel kell megállnunk előtted, mert azt látjuk, hogy te ezt a szakadékot, a te szereteteddel többször is megugrottad, áthidaltad, és azt akarod, hogy ezáltal ismerjünk meg téged, mindazáltal, amit te önmagadról kijelentettél. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor gondoljuk mi azt, hogy a te örökkévaló akaratod a mi gondolataink kereteibe gyömöszölhető, abba bele sűríthető. Mégis napról napra azzal kell szembesülnünk, hogy te sokkal hatalmasabb vagy mindannál, amit mi el tudunk képzelni. Sokkal nagyobb a te megmentő szereteted is mi irántunk, mint amit mi el tudunk képzelni. Hát add nekünk, Urunk, ma is ezt a te megmentő szeretetedet. Köszönjük, hogy mégis kijelented magad nekünk, hogy lehajolsz hozzánk, megmutatod magad nekünk, megmutatsz önmagunkat is önmagunknak. Lássuk, hogy milyenek vagyunk mi, és milyen vagy te. Köszönjük, Urunk, hogy ehhez adod a te igédet, és adod a szent lelkedet. Köszönjük, hogy van szabad hozzánk. Hogy nem tudtunk, és most sem tudunk tőled olyan messzire távolodni, hogy a te megmentő akaratod el ne érjen minket. Hát könyörgünk, Urunk, hogy így adj nekünk ma is reménységet. Így vezess bennünket, mert tudjuk, hogy a mi egyetlen reménységünk csak te vagy. Szeretnénk most ezért átbízni az életünket. Szeretnénk most egészen a te atyai karjaidba simulni, egészen átadni neked mindenünket, lemondani a saját akaratunkról, a saját gondolatainkról, és egészen betöltekezni te veled. mert Te vagy a mi megmentőnk, Te vagy a mi reménységünk, és Tőled kap a mi életünk szeretetet, hűséget, reménységet, célt. Szeretnénk, Urunk, rád bízni szeretteinket is. Szeretnénk rád bízni mindazokat, akik még nem hallották meg, vagy nem értették meg, vagy nem fogadták a szívükbe a Te akaratodat. Mindazokért, akik itt élnek a közvetlen közelünkben, de még nem a Tieid. És kérünk Téged, Urunk, hogy használj bennünket eszközül arra, hogy ők is a Te népeddé lehessenek. Könyörgünk gyülekezetünkért, legyen akár itt Csobánkán, akár Pomázon. Könyörgünk azért, hogy itt is szóljon és hirdettessék az evangélium, hogy emberek térjenek hitre és ismerjenek meg Téged, a Te hatalmas szeretetedet. Így könyörgünk egyházunkért, azért, hogy valóban a Te igéd és a Te akaratod vezesse a Te népedet, hogy ne kelljen neked mindig a pásztorbotot használni ahhoz, hogy visszatérjünk a Te utadra. De ugyanígy könyörgünk országunkért is, azért, hogy ne csak nevében legyen ez egy keresztény ország, hanem valóban a Te szereteted, a Te hűséged vezesse benne a mi gondolatainkat. Könyörgünk mindazokért, akik betegség terheit hordozzák, vagy gyászterheivel élnek. Tudjuk, Urunk, hogy Te vagy minden betegség gyógyítója és minden megszomorodott szív megvigasztalója. Hát kérünk, Urunk, hogy tégy velük is a Te ígéreted és könyörületed szerint. Könyörgünk azokért, akiket üldöztetés vagy hátratétel ér a Te nevedért. Te légy, Urunk, az a sarokkő, amiben megkapaszkodva hűséget és reménységet kaphatnak a nehéz napokban. De parancsod szerint könyörgünk azokért is, akik üldözik őket, akik ellenségei a Te igédnek, azért, hogy veled megismerkedve ők is a Te népeddé válhassanak, és így valóban Te legyél minden mindenekben, mert ez a mi egyetlen reménységünk, Urunk. Hát így kérünk Téged, hogy vezesd és őrizd a Te nyájadat, gondoskodj róla, pásztorold, igazgasd, hogy utunk végén majd valóban elmondhassuk azt, hogy futásunkat immáron befejeztük, és eltétetett nekünk az élet koronája. Így kérünk, Urunk, hogy légy és maradj a mi őriző pásztorunk. Amen. Most pedig következő csendes percben mindnyájan egyenként vigyük kéréseinket az Úr elé, majd pedig közösen mondjuk el fennállva a tőle tanult imádságot. Azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne gyűjtsünk kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mindenek előtt, kedves testvérek, az adakozást hirdetem most nektek. Az ige szavaival mindnyájan annyit adjunk, amennyit előre elkészítettünk a szívünkben, se többet, se kevesebbet, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretném közöttetek a gyülekezet hirdetéseit elmondani. Először is köszönjük az elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát mindazoknak, akik ebben részt vettek. Pomázi gyülekezetben elindult a vasárnapi igeolvasás szolgálata, amire szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket, nem csak részvevőnek, hanem felolvasónak is. Jelentkezni Óvári Ákosnál és Szabó Istvánnál lehet. mint nálam a jelentési papíron itt van mindkettőjük telefonszáma és e-mail címe, aki ez iránt érdeklődik, vagy aki úgy gondolja, hogy erre indította őt Isten, az Isten tisztelt után ezeket nálam megtalálja. Megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, Pap László testvérünknek az ige hirdetéseit tartalmazó könyv, Négy szem közt Jézussal a címe. 1500 forintért lehet megkapni itt a hivatalban is, szeretettel ajánljuk ezt a könyvet mindenkinek. Megjelent gyülekezetünk Áldás Békesség újsága is, amelynek az előállítási költségeihez 800 forinttal tudunk hozzájárulni, viszont a pomász.református.hu weboldalon ezt az újságot teljes egészében is olvashatjuk online verziójában. A pomázi gyülekezeti ház belső festése fejeződött be az elmúlt két hétben. Kérjük ezért a testvéreket, hogy ezeket a terveket céladományaikkal továbbra is támogassák. A munkálatok költsége 1.118.000 forint. A nagyterem festését ebből Böszörményi Gézda szobafestő testvérünk Isten dicsőségére elvégezte. Ennek a munkának az értéke 250.000 forint. Az eddig beérkezett adományok pedig a költségek 80%-át fedezik, 895.300 forint összegben. Nyári napközis gyermektábor indul augusztus 21 és 23-a között Gyűjtsünk kincseket címmel a pomázi református templomban. A táborban délelőtt énekekkel, játékokkal, bibliai tanítással és kézműveskedéssel fognak a gyermekek foglalkozni, délután pedig kirándulni fognak, illetve más kapcsolódó foglalkozásokon és játékokon vesznek majd részt. A program alatt 10 órait, ebédet és uzsonnát biztosít számukra a gyülekezet. A tábor költsége 7000 forint per fő, és augusztus 11-ig lehet még jelentkezni rá a szervezőknél vagy a lelkész hivatalban a kitöltött jelentkezési lappal és a díj befizetésével. Szeretettel hívunk és várunk minden óvodás és általános iskolás korú gyermeket. Hirdetem heti alkalmainkat. Ugye azt talán észrevették testvérek, hogy egy picit most változni fog a szolgálat, nem Budakalász, ugyanis lelkipásztor választásba kezdett, ott most Nyilas Zoltán esterselünk helyettes lelkészként is szolgál, most is ott van éppen, ezért a szolgálat rendje nem, de a szolgálók személye az változni fog. Hétfőn 18 órakor imaórát tartunk Pomázon, kedden 18 órakor bibliaórát Csobánkán és Kékkereszt alkalmat Pomázon, szerdán 18 órakor bibliaóra lesz Pomázon, majd vasárnap 9 órakor ugyanígy Isten tisztelet itt Csobánkán, és 10 óra 30 perckor pedig Isten tisztelet Pomázon. A vasárnapi alkalmakkal párhuzamosan pedig gyermek Isten tiszteletet és Pomázon gyermek felügyeletet is tartunk, ahol hallgatható az Isten tisztelet. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Most pedig testvérek, záró énekként a 196. dicséretet énekeljük annak valamennyi versével, majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását és énekeljük el közös nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 196. dicséretünk első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Thank you. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek új életre teremtő és vigasztaló közössége legyen és maradjon mivégünk. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!